Imádkozzunk, testvéreim! Urunk, köszönjük azt, hogy adtál új életet, új éneket a szívünkbe, szánkba. Köszönjük, hogy dicsőíthetünk téged. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, szolgálhatunk neked, munkálkodj a szívünkben, Uram. Segíts meg, Uram, hogy a te jellemvonásaid, a te akaratod legyen meg minnyájunknak az életében. Áld meg családjainkat, áld meg gyülekezetünket, körzetünket, népünket, Uram, szeretnénk rád figyelni, és egyénenként azt tenni, amit elvársz tőlünk, munkáld ezt minnyájunk életébe ezen a délutánon, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Testvéreim, Isten igéjét a Jób könyvének első részéből fogjuk olvasni, az első 5 verset fogjuk olvasni. Vala Úz földjén egy ember, akinek Jób vala a neve. Ez az ember fedhetetlen, igaz, istenfélő vala és bűngyűlölő. Születék pedig néki 7 fia és 3 leánya. És vala az ő marhája 7000 juh, 3000 teve és 500 igabarom, és 500 szamár. Cselédje is igen sok vala, és ez a férfiú nagyobb vala keletnek minden fiánál. Eljártak vala pedig az ő fiai egymáshoz, és vendégséget szerzének otthon, kiki a maga napján. Elküldték, és meghívták vala az ő 3 hugukat is, hogy együtt egyenek és igyanak velük. Mikor pedig a vendégség napjai sorra lejártak vala, elkülde értük Jób, és megszenteli őket, és jó reggel felserkene, és áldozik vala égő áldozattal minnyájuk száma szerint. Mert ezt mondja vala Jób, hát ha vétkeztek az én fiaim, és gonoszt gondoltak az Isten ellen az ő szívükben. Így cselekedik vala Jób minden napon. Amen. Köszöntjük szeretettel a kedves testvéreket, a gyülekezetet. Kiváltság az, hogy együtt lehetünk, és szolgálhatunk. Belenézhetünk Isten igéjébe, tanulhatunk az Úrtól, növekedhetünk lelkileg, adja az Úr, hogy ezen a délutánon is ez történjen közöttünk. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, majd Balajti Imre testvér fog szolgálni.
Thank you. A ma délutáni ige egy áldott családról szól. És egész héten a családi témával lesz az igénk, amit estenként az áhítaton fogunk olvasni, amivel találkozunk. Megmondom őszintén, hogy engemet ez az ige már nagyon rég érintett, és nagyon sok erőt adott, és az Úr nagyon sok mindenre megtanított Jobbnak az élet által. Ne vegyék a testvérek dicsekedésnek, ha elmondok valamiket, amit az Úr ezeken az igéken keresztül tanított engem. Amikor hát úgy megismertem az Urat, és hát családot alakítottunk, vagyis összeházasodtunk, akkor az volt a szívem vágya, hogy legyek olyan családapa, aki hát a családnak a papja lehet. Hogy legyek papja az én családomnak, és tudjam úgy képviselni a családban a Jóistent, hogy hát az Úr megáldhassa a családunkat. Erre törekedtem, ez volt a célom. Ha nem is mondtam így a feleségemnek, de mindig ez volt bennem is, erre törekedtem. És jó most visszatekinteni egy-egy alkalomra, amikor csak nagyon keveset, egy néhányat említek meg, amikor a gyerekeink mind kicsik voltak, és délutános voltam, hazamentem, láttam, mindenki alszik. Hát feleségem is csendbe mentem be, hogy ne vegyék észre, és oda mentem a gyerekágyhoz, és imádkoztam. És kértem az Urat, hogy őrizze meg gyermekeinket, vigyázzon rájuk. Ott voltak az ikerek. Aztán azokért imádkoztam, Uram, köszönöm, hogy ilyen sok áldást adtál nekünk. Vigyázz rájuk. Kértem az Urat, hogy segítsen abban, hogy tudjak a gyermekeimnek majd jó példával lenni. És ez így telt. És ahogy nőttek, már említettem is, volt, amikor iskolába mentek, akkor az ajtóba felsorakoztak, és nem mentek ki. Na mondom, gyorsan iskolába, még nem imádkoztunk. Így neveltük gyermekeinket. És hálát adok a Jóistennek, hogy az ő kegyelm által megőrizte őket. Megengedett az életünkben próbát, voltak kísértések, de olyan jó visszaemlékezni arra, hogy az Úr kegyelme, az Úr keze mindig ott volt. És amikor elcsüggettünk, akkor mindig jött és felemelt. Megbíztatott, megbátorított. És amikor ezt az igét olvastunk, annyira kedves nekem Jobbnak az élete. Mert egy olyan család fő volt, apa volt, aki összetudta tartani a családot, a gyermeket. Hát ha olvasnunk, vagyis ismerjük már az egész élettörténetét Jobbnak, és ebből az igéből is kitűnik lejjebb, ha olvassuk, hogy mit csinált Jobb? A gyermekeit mindig Isten elé hozta. Ugye elmentek vendégeskedni, névnapot tartani, köszönteni egymást. Ez egy nagyon szép, hogy a testvérek így összetartottak. Szerették egymást. Ugye milyen rossz az, amikor hát vérbeli testvérek nem értenek egymást. Kerülik egymást. Jobb jól csinálta Isten lelke által, hogy a gyermekeit egységbe tudta tartani. Nem engedte, vagyis nem múlasztotta el, gondolom, egy alkalommal, hogy ne imádkozott volna értük. És én gondolom, hogy Jobb nem csak akkor kezdett el imádkozni, amikor már nagyok voltak, és amikor már elmentek egymást felköszönteni, vagy egymást megünnepelni, hanem a bölcsőtől. Elkezdte is, imádkozott értük. És én gondolom, hogy az Úr ezért is áldotta meg őt. Nagy próbán ment keresztül, óriási. Ha belegondolunk, elveszíteni mind a minden fiúgyermekét, mind a négy lányt, hát az nagyon nehéz volt. És tudjátok, mit mondott, amikor mindez megtörtént? Az Úr adta, az Úr vett el, és legyen áldott az ő neve. Hát előttem Jobb élete egy nagy bizonyság. Testvéreim, mi is merjünk így bízni a jó Istenben. Mi is merjük gyermekeinket Isten oltalmába, Isten karjaiba bízni. És mi is tegyük azt, amit Jobb tett. Tudjátok, mit tett Jobb? Úgy olvassuk itt ebben a pár igeversben, és ez igaz volt az ő életére, hogy Jobb fedhetetlen, igaz, Isten félő vala és bűngyűlölő. Hát ettől szebb megmagyarázhatatlan, hogy abban a világban úgy élni, hogy igaz ember legyen, fedhetetlen legyen, bűngyűlölő egy legyen. És ez így volt, mert Isten igéje jelenti ki. A testvérém, nekünk is erre kell törekedjünk. Ez legyen az élet célunk, ez legyen az életképünk. Ezt adjuk át a reggeli imaórán, ezért imádkoztunk, hogy a jövő nemzedéknek legyünk jó példaképei. És ha ezt a példaképet látják az életünkben, hogy ez jellemző a mindennapjainkra, nem csak a vasárnapjainkra, vagy nem csak amikor itt a szószéken vagyok, hanem az élet bármelyik körülményében, nehéz helyzetekben is látják azt, hogy egy becsületes, bűngyűlölő, igaz ember vagyok, akkor az erőt fog nekik adni, hogy ezt az utat válasszák. Akkor őket is az Úr segítni fogja, hogy ezt az utat válasszák. Hát én ezt szerettem volna a testvéreknek bíztatásul, bátorításul mondani. És kívánom azt, hogy legyünk mi mindannyian ilyen családfők, és legyünk mindannyian a családnak papjai, közben járói, hogy a gyermekeinket Isten félelmében, az Úr útján tudjuk nevelni, és milyen szép lesz az, amikor a szülők, a gyermekek mind ott lehetnek majd Isten országában. Az Úr segítsen, hogy ez a vágyunk, ez a kívánságunk is beteljesüljön, és míg itt élünk, itt is abban az egységben, a Krisztus egységében, az ő szeretetében tudjuk eltölteni éveinket, napjainkat, hogy az ő áldását tudja ránk árasztani. Amen. Egy éneket fogunk énekelni, és az ének után Perényi Magdolna testvére.
mielőtt el szeretném mondani a verset, kívánom, hogy mindenkinek, hogy Isten kiválasztott gyermekei legyünk, adja meg a jó Isten ingyen kegyelméből. Karász Izabella, Isten kiválasztottjai. Az ő szívük más, mint a tiétek, az ő lelkükben szentség minden ének, az ő életük csak azért lobog, akik Istennek élnek, boldogok. Ti úgy látjátok, hogy csak szenvedés, nyomor, bánat, megvetés, küzdelem övezott minden szívet, de lelkük mélyén nem találni ezt. A keskeny úton haladnak előre, fölérnek majd az örökzöld mezőre. Szívüknek fénye szép és fiatal, Isten nevében mind győzni akar. Ezt hirdetik a szenvedés tüzében, éneklik a fájdalom hevében, ezt pengetik velük az angyalok, akik Istennek élnek gazdagok. S nem tántorítja el őket szegénység, hosszú az út és nehéz a kereszt még, de fokról fokra könnyebb lesz a sorsuk, nem húzza a földi félelem a lelkük. Mert az ő szívük más, mint a tiétek, az ő lelkükben szentség minden ének, életük hirdeti, míg ellobog, akik Istennek élnek, boldogok. Amen.
Meghallgatjuk az énekkar szolgálatát is, Tanna Nagy Eszter.
Thank you. ima órán megfogott egy gondolat, amit Beni említett, az 5000 ember megvendégelésekor Jóisten felhasznált egy gyermeket, akinek volt élelme. És az a gondolatot fűztem tovább az én szívemben, hogy volt valaki, aki azt odapakolta. Nem magának tette azt az uzsonnát valószínű, hanem volt egy édesanyja vagy egy édesapja, aki bepakolt neki. És az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy vajon mi, mit pakolunk gyermekeink tarsajába. Nem fizikailag gondolok erre, hanem lelkileg. Milyen örökséget adunk tovább, amit majd a Jóisten megállhat. Mert amit az ő szívükbe vetünk, az tudja csak a Jóisten megáldani. És úgy egyre inkább érzem ennek a felelősségnek a súlyát, mikor talán látom azokat a negatív dolgokat, amelyek visszatükröződnek gyermekeimben, amit talán tőlem tanultak, vagy az a viselkedési forma, amit talán én mutattam be nekik. De jó látni azt is, amikor egy-egy helyzetben látom, hogy a beléjük csepegtetett íge az nem hullaporba, hanem gyümölcsöt terem. És ugye az a vágy fogalmazódott meg a szívemben, hogy bárcsak olyan családokból épülhetne fel a gyülekezetünk, akik olyan örökséget adunk tovább, olyan útravalót adunk gyermekeinknek, amit megállhat a Jóisten. Mert ha nem teszünk oda semmit, akkor a semmiből abból csak semmi lesz. Egy másik gondolat van a szívemben még, ami a Hargita óta úgy visszhangzik a szívemben. Kulcsár testvér felolvasta a 127. Zsoltárt, és abban van egy igevers, amit én most az egyszerű fordítás szerint olvasok. Fiatalságod idején született fiaid, éles nyilak a harcos kezében, áldott, akinek ilyen nyilai vannak. És ezt a példát mutatta be egy nyilvesszővel, meg a nyillal, hogy a nyilvessző úgymond a gyermekeink, de az a nyilvessző az olyan irányba megy, amerre kilőjük. Nem saját maga határozza meg az irányát, hanem én, meg a férjem, meg a családtagjaink, azok, akik irányt mutatunk. És úgy szeretném, hogyha olyan irányt tudnék mutatni, ami helyes is, ami Isten szerinti, és bárcsak célba érnének gyermekeink, és mindegyikünk gyermekei. Amen.
Újból az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és az követőleg Vince Kinga fog. Yeah.
most én azért állok itt, mert én is lassan a család alapítás útjára térek. Jövő héten lesz az esküvünk, és úgy gondoltam, hogy el kéne köszönjek a gyülekezettől, hisz elég messze költözünk, és nem biztos, hogy olyan sokat fogunk találkozni. Hát nagyon vártam ezt a pillanatot, de nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz lesz. Azt hittem, hogy könnyű lesz itt hagyni mindent, mert azért ott is szeretettel várnak, de így belegondolva elég nehéz lesz, mert úgy gondolom, hogy hiányozni fog a gyülekezet. Ott is van gyülekezet, de elég kicsi, egy magyar közösség, de hiszem azt, hogy ott is jó lesz, ahogy itt is nagyon jó volt. Nagyon fog hiányozni az ifjúság főleg. Ott nincs olyan sok fiatal, inkább ilyen fiatal házaspárok vannak, de remélem, hogy nagyon jó lesz ott is. A gyülekezet, a sok ima, támogatás. Tudom azt, hogy nagyon sokan imádkoztak értünk, mert mondták is. Nagyon sokan odajöttek hozzánk, és mondták, hogy fognak imádkozni értünk, és hiszem, hogy ezt tették. Kicsit, megmondom őszintén, vágyom is oda, mert lehet, hogy kell oda is több ember. Mivel kicsi a közösség, vágynak ők is arra, hogy menjenek minél többen oda, és hiszem azt, hogy az Úr nem hiába hív engem oda, és hiszem azt, hogy jó lesz. Angliába fogunk költözni, a vőlegényem már ott dolgozik egy ideje, és én is oda fogok költözni vele, és hát még nem tudom pontosan, hogy lesz, mint lesz, de hiszem azt, hogy jó lesz. A nyelvet még annyira nem tudom olyan jól, de remélem azt, hogy meg fogok tanulni minél hamarabb. A munkahely még azt se nem tudom, hogy lesz, de azt is hiszük, hogy az Úr kirendeli. És nagyon örülök annak, hogy szerettek itt a testvérek engem, és éreztem ezt a szeretetet, és remélem, hogy ott is megállom a helyemet, és sőt, remélem, hogy jobban, mint itt. És remélem, hogy mi is majd egy áldott család leszünk, ahogy volt a téma is. Tudom, hogy nagyon sok mindent kell még tanuljak, és az biztos, hogy még előttem el a nagybetűs élet, de hiszem azt, hogy az Úr gondoskodni fog rólunk. Szeretnék felolvasni pár ige verset, ami nagyon bátorít engem. A 139. Zsoltár az egyik kedvencem, és mivel most úgy vagyok, hogy kicsit aggodalmaskodom is, de mégis bízom az Úrban, és nagyon jól esik azt, amikor emlékezek erre az igeversekre, ezekre az igeversekre. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Hiszem azt, hogy az Úr ott lesz velünk, és megállt minket, és ezt kívánom szívből a gyülekezetnek is, hogy szaporodjunk, és azt is kívánom a fiataloknak, hogy minél hamarabb házasodjanak, mert nehéz. És hiszem azt, hogy sok áldás vár ezután is. Kívánom azt, hogy az Úr Jézus áldjon meg mindenkit. Amen.
Nem örülünk annak, hogyha a fiataljaink elmennek a gyülekezetből, de örülünk, hogyha az Úr akarata szerint házasodnak és költöznek el, és ott, ahova mennek, be akarnak épülni a gyülekezetbe, és szolgálni akarnak. Hát kívánjuk, Inga, hogy ez így történjen a te életedben is, és a fiatalok meg idejébe házasodjanak. Amikor kell, akkor házasodjanak, és tényleg mind házasodjanak meg. ez az Úr akarata. Egy néhány igeverset hadd olvassak Kingának is, és majd a többit a mennyegzőn elmondjuk. Timóteushoz írt második levél harmadik részéből, a 14. verstől: te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik reád bizattak, és hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hitáltal. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Angliában is kell ennek az Isten emberei, az Isten szent emberei, akik szolgálnak az Úrnak. Hát segítsen az Úr titeket, hogy ott tudjatok fénykedni, és visszavárunk bármikor.
Bízva Jézusban siessünk menny felé, szívünk életet dobogó Jézus, könnyebb lesz a munka, mint a magyaré, éjjünk ángol a dobogó Jézus. A nem írót bizalkunk, nem győz a bűnni hajtunk, lecsendül az égikat, légyek ki mi velünk, Úr Jézus. Bízva Jézusban, megnyugszik a lelő, szívünk életen dobog, Úr Jézus. Álmodjunk a vihatomba teletünk, hívünk lángolva robog, Úr Jézus. Amen, írok, bizalmunk, nem győz a bűnni hajtunk, felcsendül az égikar, végyünk mi velünk, Úr Jézus.
Én nem búcsúzok, de egy néhány pünkösdi gondolat van a szívembe, és abból szeretnék néhányat megosztani. Nem olyan rég olvastam egy könyvet, az a címe Nem pusztán rajongó, és szeretettel ajánlom mindenkinek. Egy nagyon jó szerző írja le azt, hogy milyen a szemlélete a keresztény életről. És egy nagy veszélyét mutatja be a könyvbe, hogy milyen nagy veszély az, amikor csak rajongói vagyunk Istennek, és ahelyett, hogy követnénk őt, és az útján járnánk, ahelyett csak rajongunk utána. És egy érdekes részt olvastam belőle, és így pünkösd közelettével eszembe jutott. Biztosan szoktunk azon gondolkodni, hogy milyen érdekes lehetett Mózesnek, hogy milyen közel jött hozzá Isten, és milyen, tehát szemtől szembe majdnem mondhatnánk így is, hogy így beszélt vele Isten. Aztán ott van, én azon is szoktam gondolkozni, hogy milyen érdekes volt a tanítványoknak, hogy Jézust látták a saját szemeikkel, és látták azt, hogy hogyan munkálkodik közöttük, és hiteles volt az, amit látnak. És azon azt veti fel az író, hogy mi van, hogyha az ószövetségi emberekkel, majd amikor találkozunk, akkor azt fogják tőlünk megkérdezni, és meséljetek, milyen az, amikor a Szentlélek van bennetek, és rajtatok keresztül munkálkodik. És ezen azon gondolkoztam, hogy milyen nagy kincsünk van a Szentlélekben, és engedjük-e, hogy munkálkodjon rajtunk keresztül. Egy prédikációt hallgattam Sámueltől a múlt héten, és mondott egy példát, ami nagyon elgondolkoztatott. Azt mondta, hogy kétfajta kereszténység van. Az egyik az, amikor csempe keresztények vagyunk, és azt úgy magyarázta, hogy ha megyünk, itt azt hiszem az állomáson nincsen, de mondjuk, hogyha bemegyünk, vagy itt a talapzat is olyan, hogy ezek a csempék, ahogy le vannak rakva, olyan egyformák, és mindegyiknek megvan a helye, és mindegyik úgy be kell illeszkedjen a saját helyére. Ezek a csempe keresztények. Amikor sokszor levagdasunk dolgokat, amiket lehet, hogy nem kellene, de oda be kell férjen, és ott kell legyen a helye. Viszont vannak az ólom keresztények, az ólom üveg keresztények. Biztos láttunk templomokban már ilyen szép festményeket, amelyek az ablakon vannak. Vagy puzzle daraboknak is mondhatjuk, amikor olyan érdekes a formájuk, és egyik sem egyforma. De amikor összeilleszkednek, akkor egy olyan szép képet kialakítnak, és ezt Isten arcához hasonlította. Amikor megjelenik, és összeillesztjük, és akár itt a gyülekezetben, akár amikor lehet egy helyen dolgozunk, és munkatársak vagyunk, és összeilleszkedünk, annyira láthat rajtunk keresztül Isten arca, és azon gondolkoztam, hogy vajon rajtam keresztül ez mennyire látszik.
És azon is úgy eltűnődtem, hogy a Szentlélek az láthatatlan ezen a földön. Viszont mi láthatóak vagyunk. És én azt kívánom, így pünkös már eltel, de hiszem, hogy maradtunk üzenettel, hogy azt a láthatatlan Szent Lelket, a mi látható testünkön keresztül vigyük a hétköznapjainkban, és akár döntéseink, akár cselekedeteink, bármi által megláthassák az emberek Isten arcát. Amen.
Az énekkar szolgálatát kérjük.
Thank you.
mikor lesz áldott egy család, hogy lehet áldott egy család. Próbálunk ezekre a kérdésekre választ találni. Nem csak akkor lesz áldott a család, amikor jól mennek az anyagi dolgok. Nagyon sok ilyen ember van, és nagyon sok ilyen család van. Akik nagyon jól gazdálkodnak, nagyon jól forgatják az üzleti dolgokat, jól megy ilyen szempontból, de nem csak ennyi az áldás. Van valami belső, valami mélyebb, ami kell párosuljon esetleg ezekkel a külső anyagi javakkal. Nem csak akkor áldott a család, hogyha nagyon sok gyermek van. Ugye Jób családjában 10 gyermek született, 7 fiú, 3 lány. És sokan így gondolják, hogy csak az az áldott család, akinek ilyen nagy családja van. Hogyha nincs gyerek, akkor az nem jó. És minden bizonnyal, hogy a Jóisten adta ezt a parancsot, hogy szaporodjunk és sokasodjunk, de a Jóisten tudja, hogy hány gyermekünk kell, hogy legyen, és mi miatt nem lehet valami okból, betegség, vagy eféle dolgok miatt nem lehet, és akkor is, hogyha a férj, feleség, úgymond gyermekek nélkül élhetnek egy áldott életet. És szolgálhatnak Istennek, nagyon-nagyon hűségesen, és áldásul lehetnek mások számára. Mikor lesz áldott egy család? Akkor, amikor Istenre figyelnek, és akkor, amikor a belső jellemvonások oda alakulnak, hogy azok nem függnek a külső körülményektől. És mi, testvéreim, nagy előnyben vagyunk, mert ismerjük a Jób könyvét. Főleg azt, amit ír az elején, meg a végén, hogy milyen ember volt Jób, milyen csapások, milyen nehézségek jöttek, és ő mennyire kitartott. Ezen a délelőttön az áldott családról, ezen a délutánon az áldott családról két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy Jób és az ő családja az Úrnak tulajdonította mindenét. És szeretnék egy kicsit az élet körülményeiről szólni, röviden, mert nem ez a lényeg, de erről is kell tudjunk bizonyos dolgokat, mert a Jób könyve ír erről. De a legtöbbet arról kell szóljak, ami a második gondolatom, hogy ő mindig az Úrhoz kiáltott segítségért. Nem csak az Úrnak tulajdonított dolgokat, amit kapott, hanem az Úrtól kérte a segítséget minden időben, és látjuk, hogy imádkozó ember, látjuk, hogy milyen jelleme van, és erre fogunk kitérni legfőképpen. De hadd nézzük meg egy kicsit az élet körülményét. Úz földjén lakott, valószínű, hogy ez egy város lehetett, mert majd írja az ige, majd idézni fogom, hogy a kapuba ment. Ez azt jelenti, hogy ilyen várfalak vették körül azt a várost, azt a települést, és a vezető emberek a kapuba üléseltek, valamilyen rendszerességen tartották a polgármesterrel együtt a gyűléseket, ott a hivatal, ott volt a fontos, legfontosabb hely. A családjáról tudunk, hogy volt egy felesége és 10 gyermeke, 7 fia és 3 lánya. Gazdagságáról ugye itt láttuk, hogy nagy állatállománya volt, úgy néz ki, hogy mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozott ez az ember, ez volt az iparág, vagy a terület, ahol ő fejlődött, de gazdag volt aranyban és ezüstben is, így írja Isten igéje. Az Úz földje valószínű, hogy valahol az Edom területén volt, és valószínű, hogy Jób valamikor az Ábrahám idején, az Ábrahámmal kortárs lehetett. Tehát mondhatnánk azt is, hogy a Jób könyve szinte úgy időben, a Mózes első könyvével egy időben íródott, vagy akkor élt Jób. Hogy ki írta a Jób könyvét, ezt nem tudjuk igazából. Van nagyon sok ilyen lehetőség, hogy Mózes, vagy Esdrás, de nem is ez a lényeg, hanem hogy ez is az Isten beszéde, ez is az Isten igéje. Mindenképpen ez az ember egy megbecsült ember volt abban a társadalomban, a 29. részből idézek. Mikor a kapuhoz mentem fel, nem azért, hogy ücsörögjön, mint látjuk manapság, vasárnaponként, ha átmegyünk egy faluba, akkor az emberek ülnek a kapuba a lócán. Mert nem csinálnak semmit, és ott tracsolnak, és ott pletykálkodnak. Nem így ment Jób és mások akkor a kapuba, mondom, a kapuban volt a közigazgatás, a vezetőségi gyűlések. Rendszeresen oda gyűltek, és Jób azért ment a kapuba, mert valószínű vezető ember volt. Amikor a kapuhoz mentem fel a városon, a köztéren székemet fölállítottam, ha megláttak az ifjak, félrevonultak. Az öregek is fölkeltek és állottak. A fejedelmek, tehát vezető emberek, abba hagyták a beszédet, és tenyerüket szájukra tették. A főemberek szava elnémult, és nyelvük az ínyökhöz ragadt, mert amely fül hallott, boldognak mondott engem, és amely szem látott, bizonyságot tett én felőlem. Hát ez az ember egy megbecsült ember volt. Olyan tekintéllyel bírt ez az ember, és azért volt ez, nem csak azért, mert nagyon gazdag ember volt, és mindenhova szórta a pénzt, hanem azért, mert az Úr adott neki áldást az életében. Aztán becsületes bíró, vagy tanácsos lehetett ott a tanácsban, így olvassuk ugyanúgy, mert én megmentettem a kiáltozó szegényt, és az árvát, akinek nem volt segítsége. A veszni indultnak áldása szállt rejám, az özvegynek szívét megörvendezteném. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Palást és süveg gyanánt volt az én ítéletem. Hát ez az ember becsületes bíró, bölcs tanácsadó volt ott abban a közigazgatásban, amellett, hogy ő a családját, az üzletét, az üzleti életét irányította, ez az ember ilyenféle volt. Aztán ez az ember voltak munkásai, szolgái, és így mondja ezekről az emberekről, ha megvetettem volna igazát az én szolgámnak és szolgálómnak, mikor pert kezdtek ellenem. Akkor pert kezdtek ellene. Elégedetlenek voltak valószínű, és pert kezdtek ellene. És ez az ember azt mondta, hogy én nem vetettem meg annak az embernek az igazát. Én odafigyeltem a munkásomnak az életére, és volt, amikor igazat adtam neki. Nem azt mondtam, hogy én kicsoda vagyok, én jobb, és akkor te hallgass, hanem meghallgatta, és lehajolt az ilyen emberhez is. Nagyon nagy volt a vendégszeretete ennek az embernek. Ha a szegények kívánságát megtagadtam, és az özvegyek szemeit epedni engedtem, a falatomat egymagam ettem meg, és az árva abból nem evett, hiszen ifjúságom óta, mint atyánál nevekedett nálam, és anyámnak méhétől kezdve vezettem őt. Ha láttam a ruhátlant veszni indulni, és takaró nélkül a szegényt. Hogyha nem áldottak engem az ő ágyékai, és az én juhaim gyapjajából fel nem melegedett. Hát ez az ember adakozó volt, segítőkész volt, de nem ezért volt áldott. Mert nagyon sok ember karitatív munkát csinál. Hitetlen ember, nem hisznek a Jóistenben, és adnak. Adnak. Van, hogy dicsekednek is tévéműsorokban, hogy adott házat, meg épített, meg ilyeneket csinált. Jobb nem dicsekszik ezzel, elmondja bizonyságtevésben, és ezeket, amiket itt olvastam, ő Istennek mondja el. Nem embereknek mondja el ezeket a dolgokat, ő Istennek mondja, mikor védekezik, amikor az ő életéről beszél. Tehát ez az ember gazdag volt, ez az ember az Úrtól vett mindent, a tekintét, az emberek előtti megbecsülést, nem ezért élt, nem azért adott, hogy az emberek tiszteljék, nem azért ment ki a kapuba, hogy meghajoljanak előtte, hogy hajbókoljanak előtte, nem azért csinálta ezeket a dolgokat, hogy aztán beszéljenek róla, meg az újság írjon róla, meg tévéműsorokat készítsenek vele. Nem, ő nem ezért csinálta. Ezek a körülmények, de ezeket is az Úrtól vette, mert majd odébb, ugye tudjuk az ő híres mondását, azt mondta, hogy az Úr adta. És neki ez volt a meggyőződés, hogyha olvassuk Jobbnak a könyvét, akkor azt látjuk, hogy nagyon, de nagyon komoly és alapos Isten ismerete volt a teremtésről, a teremtés állatairól, madarairól, olyan ismerete volt ennek az embernek, amit az Úr adott neki, és ezért is lehet mondani, hogy ez az ember az Istenben hívő ember volt, és ez az első dolog, és a legfontosabb, nem a pénz, nem az emberek megbecsülése, nem az, hogy mit mondanak róla, meg hogy látnak engem az emberek, milyen az imidzsem az emberek előtt. Nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy mit mond Isten. És figyeltétek, ez a könyv, a Jób könyve nem úgy kezdődik, mint egy mese, hogy volt egy gazdag ember, akinek volt 7 fia, és így és úgy, mint a Grimm mesék, vagy mit tudom én. Ez nem így kezdődik, hanem úgy kezdődik, ahogy Isten látja ennek az embernek az életét. És Isten nem innen kezdi, hogy volt neki pénze, meg gazdagsága, meg ilyen dolgok, hanem mást lát az Isten. És testvéreim, én biztatom magamat és minden kedves jelenlevőt, hogy életkörülményeinket, mondhatnám úgy is, hogy életszükségeinket bízzuk az Úrra, és fogadjuk az Úrtól, kérjük az Úrtól. És erősödjünk meg abban, hogy az Úr adta, annyi amennyi, olyan amilyen, nekem így adott, és én ebbe kell, hogy neki szolgáljak, én ebben kell megelégedjek, én ezekkel az anyagi javakkal, és ezekkel az életkörülményekkel kell az Isten felé igyekezzek, meg másokat is odavinni, és nem az zúgolódás, vagy nem az elégedetlenség, ez az ember az Úrnak tulajdonította mindenét. Az Úr adta, majd aztán el is mondja, az Úr elvette. És ezeknek a dolgoknak, hogy mi kinek tulajdonítjuk az élet körülményeinket, a javakat, a fizikai javainkat, annak megvan a próbája. Mert tudjuk, a Jób életében megvolt a próba, és mi tudjuk, lehet, hogy a mi életünkben, vagy valakiknek az életében nem úgy jönnek a próbák, mint az ő életében. De igazából, testvéreim, az igazi próba az, hogyha Isten elvenné azt, ami nekem van, meg neked van, hogy akkor is hozzá ragaszkodok. Akkor is azt mondom, hogy áldásban van részem, mert megmaradt nekem az Isten. Hogy vannak dolgok, amiket Isten adott, meg az Úr elvett. Ez egy dolog, hogy ő adta és elvette, de megmarad nekem az Úr maga, az ő személye. Örülök én neki, vagy annak, amit ő ad. És úgy látjuk, testvéreim, hogy Jób egy áldott ember és áldott családja volt azért, mert ő első helyre tette Istent. Nem a pénzt, nem a házakat, mert volt háza. Mind a 10 gyerekének háza volt. És hívták egymáshoz, ha volt miből. És megvolt a lehetőség, hogy milyen volt az a ház, hát biztos, hogy minden volt az akkori lux szerint. De nem ez volt az első. Volt valami plusz ennek az embernek az életében, és ez kell ott legyen a hívő embernek az életében, testvéreim. És lássuk meg, hogy Jób egy nagy ember, mégis Isten előtt megalázkodik. Őt dicsőíti. Nem vagánykodik azzal, amilyen van, nem kérkedik, hanem Istennek tulajdonít mindent, és segít, és mindent az Úr akarata szerint szeretne tenni. Hát testvérem, így bánjunk az anyagi javakkal, és így legyünk ezekkel az életkörülményeinkkel, legyünk megelégedettek, és ezért imádkozzunk, hogy így legyen az életünk, hogy áldásban legyen részünk, mert Isten ezt akarja. Így látja jónak az életünkben. És a második gondolat, testvérem, aminél többet kell időzni, és többet kell foglalkozni, az, hogy ő az Úrhoz kiáltott segítségért. Hát ő az Úrral volt kapcsolatban, és ez volt az életének a lényeg, és a legfontosabb, a mag, a summa, a lényeg, hogy Isten van nekem. És minden élet körülményben ő Istenhez kiáltottak. És az első az, amikor jól ment mindene, ő mégis figyelt a belső jellemvonásokra. És amikor Isten azt mondja, hogy volt egy ember úsz földjén, akkor Isten meglátja azt, ami ennek az embernek volt, és ami lényeges. Ami lényeges. Erre a jellembeli dolgokra tudott figyelni. Ez az ember fethetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Négy terület. Ez persze, hogy onnan a szívből indulnak ezek a motivációk, érzések, de ezek megmutatkoznak a kívül is, a cselekedetekben is. Nem lehet ezeket elrejteni. De ha nincs, akkor azt nem látja sem Isten, sem mások. És ezekre a belső tulajdonságokra, erényekre, kincsekre kell törekedni. Kell törekedni. Hát ezek megmaradnak. Ezekkel lesz hatással az ember másokra. Pénzzel, meg anyagi javakkal lehet rendezni ezt-azt, de ezek maradandó dolgok. Csak nagyon röviden vegyük egy kicsit sorba ezeket. A fethetetlenség az Isten törvényével való kapcsolatot jelenti. hogy amikor tudom az Isten törvényét, kész vagyok-e ahhoz mérten úgy cselekedni, ahogy az Isten igéje akarja, kéri tőlem. Van-e ilyen igyekezetem? Akarom-e egyáltalán? És Jobb úgy volt, hogy ez az ő törekvése volt. Hogy milyen törvényeket ismert ő, mert ha Ábrahámmal volt kortárs, akkor még nem volt mózesi törvény, még nem volt Biblia ilyen szempontból, de volt kijelentés. Isten mindig adott kijelentést, és mindig volt egy mérce. Mindig. Már akkor is, amikor az első emberpár teremtette, volt törvény, volt egyfajta meder, amiben az életünk boldogsághoz és életcélhoz jut. És volt a Noé idejében, volt az Ábrahám idejében, a Jób idejében, és ezek az emberek az isteni mércéhez igyekeztek igazodni. Nem magukhoz, nem a társadalomhoz, nem a más emberekhez, a divatos, hóbortos dolgokhoz. És ezért ilyen szempontból ezt az embert nem lehetett megfedni, a törvényből találni valamit, hogy az ember valami hibázott. Nem volt tökéletes, mert nem, ezt, hogy feltehetetlen, nem azt jelenti, hogy tökéletes. Hanem, hogy azok az isteni mérce szerint, ami akkor ismert volt, ami jó volt, Isten szerinti, ez az ember igyekezett úgy élni. És erre törekedett ő. Akárhogy beszélt az üzleti élettel, hogy rendezi a dolgokat az arannyal, az ezüsttel, a szolgákkal, a hivatalba, a tanácsba, a főemberekkel, a fiatalokkal. Tehát ez az ember ilyen szempontból igyekezett törvény szerint eljárni. Nem tudtak belekötni törvény tekintetében. Vajon van-e ez az igyekezet az életemben? Sokan azt mondják, hát nem lehet törvényesen élni. Annyi törvény van. Nem is ismerjük mindet. Nem is kell. Nem lehet boldogulni, hogyha betartja az ember ezeket a törvényeket. Isten igéje pedig azt mondja, hogy ez egy olyan kincs, amit a hívő ember nagy becsbe tart, és ezekre a dolgokra igyekszik. Isten törvényével kapcsolatosan. Aztán az igaz, az, hogy igaz ember volt ő, ez másokkal való kapcsolatára utal. Hogy ő igazság szerint akart másokkal kapcsolatban lenni. Nem a hátsó szándék, hazugság, homályosítás, ködös megjegyzések, homályos dolgok. Nem, tehát ő igazság szerint, becsületesség szerint akart eljárni másokkal. Ilyen volt az ő üzleti eljárása, ilyen volt az ő Istennel való kapcsolata, meg emberekkel való kapcsolata. És ez megint arra mutat, hogy milyen mérce szerint járok el akkor, amikor emberekkel járok el? Mindig az én előnyömet akarom nézni? Nekem ebből mi a nyereség? Én ebből mit kapok? Nekem mi lesz jó ebből? Vagy pedig azt kérdezem, hogy mi az igaz? És az igazság szerint kell eljárni. Jobb, az igazságot emelte magasra. És azt mondta, hogy én azt teszem, ami igaz. Még akkor is, ha az én szolgám mond valamit ellenem, én akkor is meghallgatom, és ha igaza van, akkor az szerint cselekszek. Nem lázadok fel. Ide alázat kell. Ide szeretet kell. Ide kell az a becsületes igazság szeretet, amiről beszél Isten igéje. Az Isten félőség ugye az azt jelenti, hogy az Isten személyével. Nem azzal, amit ad az Isten, mert sokan azzal vannak elfoglalva, mit ad Isten. Nem magával az Istennel, hanem mindig azzal vannak elfoglalva, mit ad, vagy főleg mit nem ad az Isten. Nem hallgatott meg az Isten, mert baj van. Nem hallgatott meg, nem adta meg. Elvette tőlem. Milyen szomorú, hogy vannak emberek, akik így viszonyulnak az Istenhez, de Jobb Isten félelemmel, tisztelettel közeledett Istenhez. Ment az Isten közelébe, beszélt az Istennel, hódolattal, tisztelettel, alázattal. Még akkor is, amikor kérdéseket tesz fel, majd, mert vasárnap délutánonként egy néhány hétig a Jób könyvével fogunk foglalkozni, mert meg fogjuk látni, ha a kérdéseket is tesz fel Istennek, nem azért, mert vádolja Istent, nem azért, mert nem hisz benne, hanem éppen ezzel a szabadsággal van ő, hogy Istennel lehet beszélni erről. Ő nem a feleségének mondta, mert ha annak mondta volna, akkor lehet, hogy ő az öngyilkos lett volna. Mert a felesége ugye volt egy idő, amikor azt mondta, tagadd meg az Istent, és hallj meg. És akkor Jobb nem neki mondja ezeket a dolgokat, mert nem használt volna. Jobb Istennek mondja el a kérdéseit, és az Istennel beszél. De benne volt ez a tisztelet, és ez a szabadság, ami nem szabadosság volt, nem könnyelműség, hanem az a hódolat, hogy lehet hozzá menni, lehet vele beszélni. Ő minden, ő a legnagyobb, tőle függök. Hát ilyen hozzáállás volt az életében, és ez nagy kincs, testvéreim. Sokszor mondhatnunk azt is, hogy elrejtett kincsek ezek a mai emberek előtt. Nagyon mélyen el vannak rejtve, és nem akarnak az emberek dolgozni azon, hogy előássák, előbányásszák ezeket a kincseket, pedig Isten elő akarja hozni az életemben és az életünkben. És a másik, amit még itt ír Isten igéje róla, hogy ez az ember nem csak fethetetlen, igaz és istenfélő volt, hanem bűngyűlölő. És ez a bűnnel való nem kapcsolata, így akarom mondani, mert ő nem akart a bűnhöz oda menni, ragaszkodni. Ő nem engedte be a bűnt az életében. Ő nagyon ellene volt a bűnnek. Gyűlölte a bűnt. Amit Isten is gyűlöl, Jobb is gyűlölte azt. Mert ilyen az az ember, aki Istent féli, az az ember a bűnt gyűlöli. Mindenképpen az az ember, aki szereti az Istent, az tudja szeretni embertársát is. Ez annyira együtt jár. Vajon törekszek-e ezekre a jellemvonásokra? Még akkor is, ha bennem van bűn, akkor gyűlölöm azt is? Hogyha gyermekeimben van bűn, és van, gyűlölöm azt is? Mert Jobb látta, hát ha vétkeztek az én fiaim, és gonosz gondoltak az Isten ellen az ő szívükbe. Ő nem azt mondta, hogy ezek mentesek, mert egy olyan búrában élnek, mert bevittem őket abba a villába, amit készítettem, és ott hermetikusan be van zárva minden. Nem. Ő úgy gyűlölte a bűnt, hogy gyűlölte magában, az övéjében és másokban is. Nem volt személyválogató. Tényleg bűngyűlölő volt, istenfélő és bűngyűlölő. Ezért igaz és fedhetetlen. Tehát ezek olyan kincsek, testvéreim, amelyek nagyon elvesztették értéküket ebben a világban. Nem csak a lej devalválódik, veszíti az értékét, hanem ezek az értékek, amelyek Istentől jövő értékek, kincsek ez a hívő emberek számára. És áldott az a család, abban a családban a férfi, a nő és a gyerekek, mindenki a szűkebb családban, vagy a bővített családban, a nagyszülők, az unokák, akik ezekre a dolgokra törekednek. Nem csak az, hogy mit látnak az emberek, amit említettem az előbb, hanem az Isten, aki a mennyből néz, és azt mondja, ott lakik egy ember, és az ilyen. Mit mond Isten rólam és rólad? Mit mond? Lehet, van a üzletem, lehet, szolgálattevő vagyok. Mit mond Isten rólam? Van ez az áldásra való törekvés úgy, hogy ezek a jellemvonásokat akarom az életembe bevinni. Minden nap fejlődjek ezekben. Minden nap értékes legyen ez nekem. Mert Istennel való kapcsolatomból ez érték lehet. De hogyha anyagi javakat, meg körülményeket, amik mondjuk életszükséges dolgok, és azokhoz leragad, odaragad az ember, akkor nem kincs már ezek az értékek. Akkor már nem lesz kincs. És ez a nagy baj a mai világban, meg a mai kereszténységben is. Hogy elkényelmesedik az ember, meg annyi minden van körülöttünk, amire szükség van. De testvéreim, minden mellett ne felejtsük el ezeket a belső jellemvonásokat. És Jobb erre törekedett. Törekszek erre? Igyekszek ezeket megszerezni? Fontos nekem, hogy ilyen ember legyek? Ilyen férfi, ilyen nő, ilyen apa, ilyen édesanyja, ilyen gyermek a családban? Aztán Jobb nem csak erre az erkölcsi mércére törekedett, amit Isten lát, hogy ez ilyen ember, és mondja majd az ellenségnek is, az ördögnek is, hanem ahogy látjuk itt az igében, van egy másik dolog, amire Jobb törekedett, és az Úrhoz kiáltott, ő imádkozó ember volt. Hogy tudta beosztani úgy az idejét, hogy üzleti életre is jusson? Hogy? Hogy volt annyi jószága 7000 jó, 3000 teve, 500 igabarom, 500 szamár, cselédje is igen sok volt. És a férfiú nagyobb volt Keletnek minden fiánál. Hogy tudta ő ezt megoldani, hogy az üzleti élet és a lelki élet és az imádság, ez megférjen egymás mellett, sőt, az legyen az imádság és a lelki élet legyen a legfontosabb. Mit csinált ez az ember, amikor korán felkelt? A számológépet vett elő? A Facebookot? Az üzleti piac menetét nézte meg? Mit csinált? Mit szóltak? Amikor korán reggel felkelt? Imádkozott. Ezt jegyzi meg az íge róla. Volt neki sok mindent, de az nem akadályozta meg. Azt az Úr adta, neki az szüksége, vagy úgy volt, hogy azt kellett, hogy adminisztrálja, gazdálkodjon azzal, mert Isten rábízta, nem tékozolta el, ügyes sem forgatta magát, de a legfontosabb neki az imádkozás volt. És nagyon konkrétan imádkozott gyermekeiért, mert látta, hogy a gyermekekben ott van ez a világi csábítás, járnak egymáshoz, esznek, isznak, szórakoznak, megvan mindenük, ugye, meg is volt mindenük. Igaz, hogy összetartottak, igaz, hogy szerették egymást, nem gyűlölték egymást, és erre Jobb odafigyelt, meg szerette őket ilyen szempontból, nem volt személyválogató, de ő látta azt, hogy ezekért kell imádkozni. És az ige kimondja azt, hogy ez az ember jó reggel felserkent, és áldozik vala égő áldozattal. Minnyájuk száma szerint. Hát akkor, amikor még nem volt ez törvény, mert a mózesi törvénnyel ez rendszabály volt, de ez az ember honnan tudta, vagy honnan vette ezt? Hát honnan tudta vajon Ádám és Éva, majd Kain és Ábel, hogy kell áldozni az Istennek, és úgy kell az Istenhez közeledni? Azért, mert ez egy isteni gondolat, és végig vonul a Biblián, hogy az Istenhez közeledni kell. És nem csak magamért közeledhetek, még másokért is. És itt van egy ember, aki annyira komolyan vette az imádkozást, nem csak magáért imádkozott, hanem gyermekeiért, rokonaiért, másokért is. Meghallgatta Isten az imádságát. Mit szólnak hozzá, testvérek? Biztos a feleségéért is imádkozott, mégis egyszer azt mondta a felesége, hogy átkozd meg az Istent, hallj meg. Szinte hátat fordított neki. Biztos a szolgáiért is imádkozott. Nem tudjuk ezt. Az Isten gondolatába, meg az Istennek a tervébe vannak elrejtett dolgok. Biztos, hogy Isten meghallgat minden imádságot, aztán, hogy válaszol ezekre az imádságokra. Hogy jön az Isten részéről az imádságra a meghallgattatás, az az isteni titok. Az az isteni titok. De a mi feladatunkat emeli ki ez az ige szakasz, hogy imádkozni kell. Ezt kell tegyem én, ezt kell tegyed te. Én említettem a testvéreknek, hogy nekem nagy hatással volt a családból, az édesanyám életéből, meg édesapám életéből sok minden tanács is, meg ismeret, amit tőlük, vagy úgy a családból szereztem. De az, amikor sírva imádkoztak, az, amikor szeretettel viszonyultak hozzám, az, amikor komolyan elbeszélgettek, ez nagy hatással volt az életemre. Ez nagy hatással volt. Mert ilyen emberek voltak. Ilyen emberek voltak. Nem az anyagi javakra törekedtek, úgy, ahogy Jób is erre törekedett, hogy az Istennel való kapcsolat, azok a szívbeli állapotok, imában kitárulkozni, imádkozni a gyermekekért, a gyermek megtérését, a gyermek lelki fejlődését. Ez a legfontosabb. Nem az, hogy anyagilag, vagy szakmailag, vagy családilag, azok is jó dolgok. De lelkileg ez az első. És látjuk, hogy Jób egy ilyen ember volt. És ha szeretnénk ilyen emberek lenni, hát ez az áldás, testvéreim. Ez az áldás. Az áldott család akkor van, amikor a jellembeli dolgokra odafigyelek, figyelünk, kincseket gyűjtök, ilyen lelki kincseket, lélek gyümölcseit, és akkor, amikor imádkozó ember vagyok, és az Úrhoz kiáltok minden idő. Van még egy harmadik dolog is, de az jövő vasárnap lesz. És itt az ige a jövő vasárnapra tárja előbbünk az, hogy a próbákba győzedelmesen megy tovább a hívő ember. Ez is az áldáshoz tartozik. És jött a próba, és nem tudjuk, hogy miért jött a próba. Nem volt bűn, úgymond nagy, cégéres bűn ennek az embernek, Jobbnak az életé. Persze nem volt tökéletes. Volt még mit tisztítani rajta, meg még mit formálni rajta. De ilyen szempontból nem volt bukás az életébe, ami miatt lett volna ez a nehézség. És mégis ő a próbát kiállta. Megmaradt az Úr mellett. És az áldás ebben is megnyilvánult, testvéreim. Hogy a kincseket, amiket gyűjtöttem a szívemben, az ima kamra, a csendesség, amikor Istennel beszélgetek, ez megmutatkozik a nehéz időkben is. A problémákban is. Hogy hajtom meg a fejemet? Mennyire vagyok összetörve, és az összetöretésemmel hova megyek? Kihez megyek? Olyankor. Hát az Úr segítsen meg bennünket az áldás útjára lépni. Imádkozzunk magunkért és gyermekeinkért, hogy mindnyájan áldottak legyünk, az Úr szerint legyünk áldottak.
Édesatyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük ezt az áldott vasárnapot, amit igét körében, veled közösségben tölthettünk el. Köszönjük az igéket, amelyek bátorítottak, amelyek figyelmeztettek. Köszönjük, hogy te vagy a mi védelmezünk, te vagy a mi hatalmas urunk, Istenünk, aki meg tudod őrizni és megőrzed a tiédet. Köszönjük, hogy a te kezedre bízhatjuk életünket, családjainkat, gyermekeinket, unokáinkat. Hálát adunk, Urunk, hogy ezzel a hittel, ezzel a élő reménységgel távozhatunk el, hogy a te kezeidből senki ki nem vehet. Uram, adjad, hogy legyen bennünk ez a reménység, ez a hit, és segíts minden nap a te félelmedben élni, neked engedelmeskedni, istenfélő életet élni, bűngyűlölő életet élni, hogy az életünket ben gyönyörködhessél, és mások is gyönyörködhessenek, és megismerjenek téged. Urunk, könyörgünk azokért, akiket a sátánnak sikerült, hogy megrontsa a családi életet, a gyermekeket. Urunk, kérünk, hogy hozd vissza őket, és mentsd meg a te hatalmas erőddel, a te kegyelmet, hagyj keresse meg is, hagyj hozza őket újból vissza hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy elmondhattuk kéréseinket, vágyainkat, és hálát adunk, hogy te nálad mindezek megvannak. Legyen áldva és dicsőítve neved mindenért. Amen.
Amen.